Műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Móricz Zsigmond novellái. Válogatta és felolvassa Spiró György. Virtus. Ragyogó villanyfényben ültek, s ittak. Már éjfélre járt az idő, s az urak elvesztették a fejüket. A hortobágy szele zúgott odakint, a halastavakat verte, melyek kilométerekre súgnak az igazgatói emeletes ház mögött, s az urak a parasztvirtusról beszéltek. A hortobágy nem a régi, mondta az ügyvéd, s vérbe borult a szeme. Soha olyan csalódás nem ért, mint mikor diákkoromban elolvastam a Jókai sárga rózsáját, s kijöttem utána a hortobágyra. Azt nem szabad. Jókai után nem szabad a hortobágyra menni, mondta a Mátai biztos fia. Romantika után a valóság. Taknyos lovak, kiáltotta az ügyvéd. Kócmadzagok, feltört bőrű, pókos lovak. A légy lepte a sebet a Marián, és csikósok, nem is illik rájuk ez a név csikós. Ennek a szónak muzsikája van, ereje van. A régi idők, a szigligeti féle igazi népszínművek patinája van rajta. Bandibojtár, féktelen erő és a durva külső alatt lovagi lélek. Ezek a csikósok, akik itt vannak a hortobágyon. Ezek mezőgazdasági napszámosok, akik éppen úgy hordhatnák a téglát a budapesti építkezéseknél, mint ahogy most véletlenül a pusztán szolgálnak. Leri a fejükről a pásztor kalap, s a kezükbe nem illik a karikás. No, mondta csendesen az öreg állatorvos, aki idősebb ember módjára ragaszkodott a maga világnézetéhez, s 30 év óta nem is változott szemében a világ. 100 000 koronát teszek le, ha földhöz nem vágom a legelső csikóst, aki szembe jön, mondta az ügyvéd, s karját megfeszítette. Büszkén nézett körül, s érezte az izmaiban lüktetni ezüstérmeit, miket mint atléta nyert 10-12 évvel ezelőtt. Hát akadhat olyan, akit odavágsz, mondta az állatorvos csöndesen, szivarja mellől, de akad olyan 10, aki odavág. Gyerünk a hortobágyi csárdába, kiáltotta az ügyvéd, s felállott. Én is magyar ember vagyok, bennem is van vér. Be fogunk menni a csárdába, az asztalra ütök, s azt mondom, na legények, kiáll ki velem. Furcsa volt, s jellemző ez az éjféli virtus a hortobágy kellős közepén. Mintha a levegő, az ősi szél ébresztette volna fel, mindenki megértette, az asszonyok is hangosan s csiklandozva nevettek, ez a magyar vérjátéka, ez a déli báb. A pesti ügyvéd kivette az új 100 000 koronásat, s a házi asszony kezébe tette. Nagyságos asszonyom, csókolom a kegyes kis kezeit, jöjjön velünk, legyen a mi torna tündérünk, adja maga ki a jutalmat. A háziasszony sem tiltakozott ellene, bármilyen ellentétben volt is a villancsillár éles fehér fényével a sötét szenvedély, amely cél és ok nélkül lobogott fel az urakban. Kocsiba ültek, s szél irányában elvágtattak a hortobágyi csárda felé. Átrohantak a hortobágy hídján, amely a sötétben óriás és komor volt. Sivár, dísztelen, tömör alkotmány. Jól illett a mozdulatlan, végtelen pusztához két izmos, rideg oszlop főjével, amely oly barbár, mintha az ázsiai pusztákon állana. A boltíves nagy tornácokról még valóban gyenge lámpafény világított. Megállottak, s bementek. Bent a nagyívó olyan volt, mint ezelőtt 70 esztendővel, mikor Petőfi erre járt, s egy pohár rozbor mellett búsult. Jobbról a kármentő előtt kiskerek asztalnál két csöndes pásztorember üldögélt a spriccelt mellett. Az ügyvéd hevesen, izgatottan lépett asztalukhoz. Urak, mondta, és akkor vette észre, hogy egész úton úgy készült rá, hogy na legénye. Hát, urak, van-e még virtus a hortobágyi csárdába? A pásztorok hátrébb ültek, nem feleltek, lassan nézdelték az úri társaságot. Csupa idegenbéli volt, mert a Mátai biztos úrfi fián kívül nem volt jelen szemüknek ismert arc. Úgy gondolom, folytatta az ügyvéd, van-e kedvük birkózni? A pásztorok még mindig nem szóltak, ellenségesen megzavart állatok módjára vártak. 100 000 korona a jutalom. 100 000 koronát tűzök ki jutalmul, kiáltotta egyre erősebben az ügyvéd. A földhöz vág engem valaki. Magát, szólt az egyik pásztor. Engem. A más, mondta a pásztor, s elmosolyodott. Az ügyvéd kicsit belevörösödött. Ez a nyugalom, ez a mozdulatlan világ, s másfelől az idegesen felhajszolt idegek saját társaságának izzó jelenléte. Körtámadt, a hölgyek hátrahúzódtak a kemence felé, önkéntelenül védőhelyet keresve. Hát, ha az úrnak jobb dolga nincs a 100 000 koronájával, mondta a pásztor, én odavágom érte. Na majd meglássuk, mondta az ügyvéd. Csak hogy akkor jó lesz még bevágni 1-2 decit abból a szíverősítőből? A pásztor nem szólt, de leeresztette magáról a szűrt, és kezdte kigombolni a kabátját. Csak az ír, mondta magyarázkodva, mert ha elszakad az akacat, 100 000 koronáért még be se igen fótozzák. Az ügyvéd is lerakta kabátját, mellényét, és egy szál ingben állott egymással szembe a két ember. A csapláros bort rakott elő, és mind a ketten ittak egy jót. Ivás közben nézték egymást. Az ügyvéd megbecsülte ellenfelét. Sovány, nagy csontos ember volt. Nagy öklei voltak, nagy fekete öklök, mintha vékony nyélen kalapácsokolnának. Csodálatos képpen folyton ezeket az öklöket kellett néznie, kidagadt nagy bütykök voltak az ujjakon, sterpet nagy készfej, aránytalanok, lófékező, pányva vető nagy horgas markok. Egy pillanatra már meg is bánta az egészet, torkán érezte ezeket a szörnyű ujjakat. A pásztor is rámerett, s végig mustrálta az urat. Nagy kövér embernek látta, puha húsú nagy testnek. Ő ma nem evett egyebet egy kis kenyérnél starhónál, azért is jött be estére a csárdára, mert a bor most legolcsóbb. Iszik az ember 1 litert, s akkor is csak 600 korona. De 10 dek a szalonna 1600 korona. Bezzeg, ezek az urak jókat ettek, húsokat zabáltak. És izzani kezdett a szeme, míg hunyorítva, ahogy a napon megszokta, élesen megnézte. Na, barátom, mondta az ügyvéd, hát lássuk. A pásztor óvatosan letette a 1/2 literes üveget az asztalra, hogy valami kép el ne törjön. Az ügyvéd lecsapta a maga poharát. Kiállottak. A társaság suttogva nézte őket a tágas ivóban, s idegesen kacagtak. Most az ügyvéd előrehajolva birkózó állásban összeszorított könyökkel fejjel neki a pásztornak, s azt rögtön derékon kapta, mert az két felé felemelt karral várta, s nem volt kész szerinte orvtámadásra. De rögtön lecsapott, s könyöke alá fogta az ügyvéd nyakát, s felülről karolta át. Át is fordult rajta lábbal a mestergerenda felé kalimpálva, s most hátulról ragadta körül az urat, s annak gyomrát szorította teljes erejével. Az ügyvéd vértódulást kapott, s néhány pillanat múlva kitépte magát. Inge 2 repett, s fehér bőre kivilágított. Most úgy fordult, hogy egyszerre szabályos öleléssel vették egymást össze, s egy pillanatnyi szünet, amiben lihegése hallatszott a két határtalanul megfeszített testnek. Az ügyvéd most szembenézett a csikóssal, s a pillanatnyi nyugalomban így szólott neki dörmögő halk hangon: öcsém, ha földhöz hagyod magad vágni, 200 000-et kapsz. A csikós szeme nagyot merett. A fogát összeharapta, s két oldalt két sovány pofája kidagadt, mint a lóé. De, azt mondja éppen olyan csendesen, engem oda nem vág. Erre az ügyvéd őrült dürohamot kap, s felemeli a levegőbe a parasztot, nagyot csavarint rajta, s térdre vágja. Az felpattan, mint egy farkas, s a forró nagy testet kezdi csavarni körül-körül a csárdában, mint mikor két bika homlokot feszít, s egymás körül forog. Neki az asztalnak, neki a lócának, ugrik, repül, szakad, minden a testük alatt. Az ügyvéd ruhája valamibe akad, végigreped, a dámák sápadtan, sikoltva húzódnak a konyha felé. Percekig hajtja a csikós a másikat, hogy már a nyelvük kilóg, s az izzadság összefolyik a két testről egy patakba. Akkor egyszerre megpihennek, de el nem eresztik egymást, az ügyvéd csak nem megfúl a paraszt izzadság folytó szagában. Fiam, mondja lihegve, oda ne vágj, kapsz 500 000 koronát. Mélyt hördül a csikós. Ha én egyszer megfogtalak, kutya, az apád kutya istenit. S neki, mint egy veszett farkas, és dobja, rángatja, vágja, s úgy fordítja maga alá, hogy kezelába alá törik, s már nem bánja, elejti magát, s a földön elesve kifordult nyakkal hörög. S akkor a csikós, kinek minden vére agyára szállt, kezdi ököllel agyba főbe verni, iszonyú öklökkel a kövér pofáját, hasát, oldalát, derekát, agyát, ahol éri. Mindenki iszonyodvas rémülten rohan elő. Megálljon Kent, az Isten tök lesz-e meg Kentet, kiáltanak az urak, és ki akarják szedni a csikós kezéből az ügyvédet, de a pásztor sötéten felugrik, és mint egy komondor lerázza magáról a kopókat, s fog egy faszéket, s zsupsz jobbra is, zsupsz balra is, a hölgyek holtra válva menekülnek az ajtón, s egy pillanat múlva egy lélek sincs a csárdában. Akkor a csikós fogja az ügyvéd tetemét, s kidobja az udvarra, bevágja utána az ajtót. Visszaül a helyére. Aztán törülgeti magát. Csönd van. Kint kocsizörgés hallatszik, lárma, kocsik, asszonyi hangok. Aztán minden elcsendesedik, a pásztorok magukban maradnak. A másik pásztor egész idő alatt meg sem moccant, míg a birkózók dolgoztak. Nagy soká megszólal csöndesen. Elnye, ides testvérem, de nagy szamár vagy, hallodi. Miért? Há, most már futcs a 100 000 koronának, igazi? Há, futcs. Újra hallgatnak. Csak legalább meg ne raktad volna azt a hájast. Hát, komám, én rendesen el szoktam vigyezni a dolgot, nem csak úgy akár, hogy ides komám. Hát, az igaz, mondta a másik pásztor csendesen mosolyogva, kiírta a bora maradékát. Két csendőr lépett most be. Megállottak a szoba közepén, kézben a fegyvert, lövésre készen odaszóltak. No, még az a kommunista? A csikós, aki birkózott, megtörülte ivás után a száját, s felállt. Kommunista nem vagyok, őrmester úr, azért, hogy odavágtam. Na, csak ne beszéljünk. S felverték kezére a birincset. Ragyogó hóba borult a kis falu. Gyönyörű karácsony este volt. Az égen rettentő csillag, mint amikor tavaszi hajnalon a réten a fűszálak hegyén csillog a harmat. A kis falu megbújt, és a parányi házakban boldogtalan, szegény nép tanyázott. De két legénynek ez az este volt a szüretje. Páva Sajó volt az egyik, a másik Balog. Sok-sok éven át, kisiskolás koruk óta ők voltak a karácsony esti kántálók. Olyan hangjuk volt, mint az érc síp, s náluk nélkül nem is volt karácsony este a kis kálvinista faluban. Még aratáskor is emlegették, hogy az a karácsony, amikor Páva Sajó meg a Balog rázendítik, hogy menj bőle az angyal. Az idén nehezen is várták, mert ez az év nem csak a gazdagokra rossz, hanem a szegényekre is. Ha a gazdának nincs, a munkás koplalja meg. Csizmát akartak fejeltetni a kántálási pénzből, mert most csak úgy szortyogott a hóli a lábukon. Meg egy üveg bort is vinnének haza az édesnek, hogy legalább hadd érezzék, hogy itt jár az Isten angyala. De ahogy elindultak az énekes útra, már néhány házal előttük erős hanguk fújták a karácsonyi zsorozsmát. Ki lehet az? Döbbent a két legény. Mikor az első ház eresze alá beállítottak, s rázendítették, hogy menj bőle az angyal, kijött a gazda ingújban a tornácra, s azt mondta. No hát, ti is itt vagytok. Itt jártak már a cigányok, meg volt a karácsony. Elvitték a kenyeret. Milyen kenyeret? Nem kértek pénzt, csak egy kis kenyeret. A két fiatal legény elvörösödött a sötétben, s úgy kullogtak ki az udvarról, mint a megvert kutyák. A cigányok már megint egy házzal tovább énekeltek. Hallgattak sötéten szédülve. Még lehet az? A buga. Jól van, a nyáron is elvállalt előlem egy faírtást egy kis kenyérért, csak vonics. Azért még bementek a következő házba, ott is rákezdték. Kijött a gazdasszony. Ki az, tik vagytok, Páva Sajó, eljelj, jó van, na. Nem híta be, mint tavaly őket, hogy megkínálja mézesborral és fonott kaláccsal, és nem adott pengőt, csak egy-egy 10 filléres nyomott a markukba. Jaj, fiaim, szegények vagyunk az idén, szegény a világ. Nagyon le voltak törve, nagyon szégyellették magukat. Hogy ezek a cigányok? Már látszott, hogy itt az idén nincs aratás, nincs most karácsony. Meghalt a Krisztus. Lassan kullogva mentek előre a hóban. Szédült a fejük, és most elkezdték érezni, hogy a hólé hidegedik a lábukon. Már a kapca fagyni kezdett. Ha nincs meleg az ember szívében, a fagy is kifog rajta. A cigányok meg csak vonították valahol, hogy menj bőle az angyal. Bementek a kocsmába, s egy-egy pohár pálinkát ittak a 30 fillérjükön, amit ma kerestek. Ez egy kicsit felfrissítette a vérüket, s megokosította a fejüket. Na, próbáljuk meg még egyszer. Nagy portára mentek. Nagy tölt fakaput nyitottak be, s a kutyák majd lehúzták őket. Menj bőle az angyal, eljött hozzátok. Már megint itt vannak ezek a cigányok, nyitott ki a gazda. Vagy tik vagytok, pálvasajú? Mink vagyunk, gazduram. A gazdasszony azonban kiszólt. Hogy nem szégyelik ilyen nagy legények, nem való a mán csak a cigányoknak. A két legény meg volt halva. Birtokháborítás történt. A vérük kigyúlt. Utána a cigányoknak. Éppen jöttek ki sustorogva egy udvarból, mikor elérték őket. Marakodva számolták a kapott alamizsnát. Hé, kiáltott a Sajó Pista. A vezető cigánylegény a buga 72-ben mondta. Nekünk is eljött az angyal. No hát, ha eljött el is, visszragadt a torkon páva Sajó. Én is ember vagyok, értem is meghalt a Krisztus. Hát akkor te is meghalsz érte, büdös cigány. Te eszed el a faluba a mi kenyerünket. Volt ott egy sövénykerítés, abból egy karó törött a páva Sajó kezébe. Én is tudok énekelni karácsony éjszakáján, rikácsolt a cigány. Meg is fogsz dögleni karácsony éjszakáján. S a két legény agyonverte a két cigányt, s azok ott maradtak a szép fehér hóban, a csillagok ragyogó koronája alatt, karácsony éjszakáján. Hivatali szerelem. A számvevő egy hétig mulatott Balatonteknősön, a közeli kis füsdőhelyen, és azzal az érzéssel ment be reggel a hivatalba, hogy jobb volt tegnap. Az asztalán nagy halom akta, új adórendeletek, a restanciát se lopta el senki. Kedvetlenül ült le a kemény székbe. A Babi Villa fehér asztalánál ugyanilyen székek voltak, és mégis milyen kellemesek és puhák. Ha az ember szabadságról jön, akkor még fokozottabban utálatos minden hivatal s minden munka. Számvevő úr egész új ember lett egy hét alatt, mondta az Irma. Ege, dünnyögött a számvevő, s észre sem vette a lányt, aki be van osztva hozzá, s állandóan a szobájában ül. Hozzáfogott az iratok szortírozásához, de állandóan kedvtelen grimaszok voltak az arcán. Fintorgatta az orrát, a szemöldökét, az arcizmait. Eszébe sem jutott, hogy valaki nézi. Úgy megszokta ezt a lányt, mint a butorokat. Még sose jutott eszébe, hogy ez is lány. 40 pengő havi fizetése van. Az apja valami állás nélküli. Nem is tudja mi. Talán tanító volt. Hirtelen fütyörészni kezdett. Kedden Anna bál volt a fürdőn, és reggel 5-kor mentek haza. Úgy daloltak, kart karba öltve. Mindenféle hetszet és mókát kitaláltak. Azt fütyörészte, ami most a legdivatosabb, hogy bugyogóban, pertli, halegény vagy húzd ki. Ilyeneket dalolnak most. Még el is ítélte az illetlen nótácskát, mikor megkökkenve kapta fel a fejét. Az Irma a nótát dúdolta. Szöveg nélkül, de pontosan a dallamot. Ránézett a lányra. Ez is? Úgy felvillant előtte, hogy ez a lány is képes volna arra, amire azok ott a fürdőn. Hiszen utóvégre kik voltak ott? A vendéglősné lánya, meg egy platina szőke, aki úgy dalolt, mint egy hivatásos kóristanő. Fene tudja, ki volt. Nem is kérdezte, ő csak vele dalolt és táncoltatta. Szóval az Irma is. Elképzelhető. Hát, 40 pengőből nem nagyon lehet ugyanugrálni, de hiszen neki is 30 korona volt az egész havi fizetése, mikor gyakornok jelöltnek felvették. Maga mikor megy szabadságra? Ennyit se szólott hozzá fél éve. Egyáltalán elve volt, hogy a hivatalban a személyes ügyekről nem szabad szónak esni. A hivatal, hivatal. Kedden. Mi van kedden? Elseje. Augusztus 1. Aha. És hova megy? Teknős. A számvevő ránézett. Ugyanoda, ahonnan ő most jön. Milyen kellemetlen lett volna, ha véletlenül találkoznak. Nem is szólott hozzá többet, hanem elkezdte a munkát. A rendezés egy olyan munka, ami mellett az ember megnyugszik. Kézi munka. A fejet pihenten adja. Egyszer csak feltűnik neki valami. Az Irma asztala szemben volt vele, de a másik falnál és kissé ferdén állítva. Nem is a lány tűnt fel, hanem a cipője. Ott maradt a szeme, és csak nézte azt a cipőt. Nem is gondolt hozzá semmit, csak nézte, nem mert valami roppant szép cipő lett volna, csak azért, mert női cipő volt. Félcipő. Elég új. Nem volt még félretaposva. Magas sarkú cipő volt, csak karcsú sarok hegyesen állott, ahogyan a két lábfejet keresztbe tette az, akihez tartozott. Most egy kicsit feljebb nézett, látta, hogy a cipőben láb van, illetve harisnya, testszín sejem harisnya. És jó karcsú csontos boka böki ki a harisnyát. Már olyan soká nézte, hogy ettől a nézéstől nem mozdul meg a két kis cipő. Oly nyugodtan maradt egymáson, mintha csak a nap sütne rá. Talán nem vette észre a lány, hogy ő oda néz. Lány? Az Irma? Rápillant, és megdöbbenve látja, hogy az szembe néz vele. Tehát az egész idő alatt figyelte, hogy ő a lábát nézte, és meg sem moccant. Még csak egy ideges moccanása se volt. Most valami szokatlan és ijesztő dolog történt. Neki szokatlan, s őt ijesztette meg. Felállott, odament a szemközti asztalhoz, és a tenyerébe vette az Irma állát. Így tartotta egy darabig, s a lány úgy nézett rá, megserezzenve, mintha azt mondaná, na lássuk. De ő nem folytatta a dolgot, sőt egy parányit meggyengült a karja, a keze, az ujja, az érintése. És akkor a lány elhalkulva, megenyhülve, minden mozdulat nélkül belesimult a tenyerébe, beletette az arcocskáját a kezébe az ujjaira. A szemét is lesütötte, s úgy odaadta magát kényre, kegyre, boldogan. Az ő agya azonban villámgyorsan kezdett dolgozni. Egy hétig volt teknősön. Erre kapott a polgármestertől 200 pengő előleget. Neki is volt 50 pengője, s úgy jött haza, hogy csak éppen ki tudta fizetni a vasúti jegyet. Tehát pénze nincs. Kérni nem lehet. A pékmester a szemébe röhögne. És a lány most indul a fürdőre kedden. Csak egy vigyázatlan mozdulat, és elveszett. Nézte ezt a kis arcocskát, ahogy picit kócosan a hanvas hajával ott fekszik a tenyerén, mint egy kis veréb, igazán gusztusos, de ha megcsókolja, legalább 100 pengővel kell hozzájárulni a nyaralási költségeihez. Ezt nem éri meg. És aztán, ha visszajön, itt marad a nyakán. Á, mennyi baj van egy nővel, aki ilyen közel van az emberhez. Úgy látszik, az ujjai ezt mind fülébe súgták, mert az Irma csodálkozva nézett fel. Ő zavarba jött, de egyúttal valami lenézés is megerősödött benne, hogy az Irma ilyen hamar elvesztette a fejét, vagy pláne, ha nem is vesztette el. Dolgozni, Irma, mondta felnevetve. Irma, mintha fejbe ütötték volna. Még nem volt elég gyakorlata. Azt látta, hogy a hirtelen fellobbant reménységeknek vége. Ettől indulatroham tört ki benne. Érezte, hogy legjobb volna egy hisztériás kitörés, de az állására gondolt. Még nem hatott elég mélyen a méreg. De azért a szeme elködösödött, nagyot lélegzett, aztán letette a homlokát a karjára az asztalon, és zokogásban tört ki. Na magának mi baja? Hiszen kedden szabadságra megy. Az adószámvevő megkönnyebbülve ment vissza az asztalához, mintha valami nagy veszedelemből menekült volna meg. Nem vagyunk fürdőn, óvatosnak kell lenni. Vidáman hozzáfogott a munkához. Irma is letörölte a könnyeit. Papírt tett be a gépbe, és gyorsan dolgozni kezdett. Az ujjai úgy verték a gépet, hogy 12-szeres kopírozást is átütött volna. A két hivataltárs közt e pár pillanat alatt nagyobb távolságok ékelődtek, mint a tektonikus hasadás Afrika és Amerika között. Matko a haramja. Matko ott állott a kapu előtt, s pipázott. Vastag, húsos arca komoly volt, rendületlen. Kék szeme hidegen nézte a szemközti magos tetejű kis házakat. Ingújban volt, inge felgyűrve a karján, és az izmok dagadtak a keze szárán, a sárgán pelyhes bőr alatt. A keskeny járdán állott, s vállát neki támasztotta a kapu bálványának. Olyan nagy ember volt, hogy elfogta a keskeny járdát. A polgármester jött nyugodtan a válla mögött. Oda se ügyelt akárkinek, s most sem ott meg, nem is látta, ki jön. Úgy el volt merülve a nézelődésbe, vagy a gondolataiba, hogy nem törődött a jövő menőkkel. A polgármester felemelte vékony sétapálcáját, és gyengén ráveregedett a Matko combjára, mint mikor az ökröt tereli a gazda. Matko meg sem ott, csak a szemét vetette oda. De ahogy megismerte a polgármestert, egyszerre egészen más ember lett. Kezit csókolom, nagyságos uram, mondta olyan előzékenyen, mint egy portás. A nagy mohoda ember csupa kedvesség és csupa előzékenység lett. Jó iskolája volt. Ebből a szép kezét csókolomból él már vagy 30 esztendő óta. Hogy olyan tiszta szívvel tudta mondani az uraknak. Nem is volt ellene soha kifogása se a törvénynek, se a rendnek. Matkóban meg lehetett bízni. Olyan rendíthetetlen, szilárd alapja volt a közrendnek, mint valami hatalmas tölgyoszlop a kisháznak. Kis környék volt az ő világa, de ott rendetlenség nem fordulhatott elő. Húzza csak be a hasát, Matko, mondta kedélyesen a polgármester, mert két ilyen tekintély nem fér el egy járdán. Már én nem zavarok olyan sokat, nagyságos uram, mondta olvadékony dörmögő hangú Matko, mert én már leadtam a tavasz csírázása óta 30 kilót, de még 5-öt le akarok adni. Mi az ördög teremtette, mit beszél? Hiszen még ma is ki lehetne hasítani két emberre valót magából. Pedig 30 kiló oda van. No, meg se látszik rajta. Hát hogy fogyasztotta le így magát? Koplalással, nagyságos uram. Ej, én is szívesen leadnék valamit, de 30 kiló az már valami. Mi teszik? Tejet, vajat. Ami jó, az semmit. Töltött káposztának vége, húsnak, sonkának, kolbásznak vége, szalonnának, vathúsnak vége. Akkor mit ér az élet? Matko kicsit elmosolyodott. Muszáj volt, nagy volt a vérnyomás. 246. Ülj a kutya fáját, 246. Bent voltam a társulati orvos úrnál, ő mérte meg. Azt mondta, le kell adni. Így én aztán letettem. De nem hájattál, hanem tiszta színhúst. Látta, hogy a polgármester egészen meghökkenve néz rá, s ez tetszett neki. Úgy volt, nagyságos uram, hogy mikor jöttem a posztomra, egyszerre csak a haviár kerítésnél megszédültem. De úgy ám, hogy meg kellett kapaszkodni a kerítésbe. Ki is tört egy léc? Most is úgy van. Nem tudtam, mi ez. Sose volt nekem ilyen bajom. Hát azt elhívattam a bábát, kérdeztem. Mondta, hogy sok a vérem. Szétfeszít. Nem baj, elet vágattam magamon. Kijött egy rocskával. Az egy évig jó volt. De az érvágást minden esztendőben meg kell ismételni. Én meg elhagytam. Így tavaszon újra rám jött a szédülés. Akkor mentem az orvos úrhoz. Az meg fainderék ember. Megvizsgált, azt kérem, de úgy tetőtől talpig. Akkor fogtam hozzá a kúrához. 120 kiló voltam húsvétkor, most csak 90 vagyok, de még 5-öt le kell adni. Jó lesz vigyázni, Matko. Nem tréfa. Tessék ide bízni. Ezt úgy mondta, mint mikor az erdőn a vadorzók lesét hagyták meg neki. Vállalta. Mindig vállalt mindent. A polgármesternek imponált ez a rettentő férfi. Kezet nyújtott neki, és tovább ment az utcán. Matko visszaállott az előbbi állásába. Tovább szíta a pipáját, s újra elálmodta az utat. Már erősen alkonyodott, mikor egy kis öreg asszonyka állott meg előtte. Matko! Lassan oda pillantott. Az öreg asszony a felesége ángya volt. Mit akarsz? Kérdezte az öreg asszony. Matko nem felelt. Tovább nézett a fekete zsindely tetejű házakra. Meghal a feleséged? Mikor? Hamar. Meghal bánatába. Halljon meg! Nem törődött tovább a vénasszonnyal. A feleségét ott hagyta a télen, s egy fiatal özvegy asszonyt vett magához. Egy olyan piros, kis dagadt menyecskét, mint egy alföldi búzakenyér. A felesége sovány volt és unta már a sápítozását. Élni akart. Az öregasszony darabig állott, aztán csak annyit mondott. Haramja. Avval egyet pökött, s elment. Matko úgy tett, mintha nem is vette volna észre. Ott maradt tovább a kapuban. Ez az ő helye. A társulat nagy faraktárának az őre volt. Jó állás. Házat tudott belőle szerezni, tehenet, egy kis földet. Egy fakanalat nem kaptam az édesanyámtól, mondta, amikor az öregasszony elment. Mindent magamnak kellett összespórolni. Ha már egyszer a kocsmára mentem, azt a család megérezte. Ő is köpött egyet. Érdemes volt. Megfordult, hogy ott hagyja az utcát. Indult, hogy bemegy a kapun a telepre. Hirtelen úgy tetszett neki, hogy megbotlott a kapu ütköző fájába. Még arra is gondolt, hogy nem is látta az ütközőt. Akkor a földön érezte magát. Nem is tudta, hogy elesett. Mikor a szemét újra kinyitotta, kedves zsibbadságot érzett. Semmi fájdalma nem volt. Felette volt az ég. A magasságos kék ég. Leújt a szemét, és elmosolyodott. Jó volna meghalni, mondta magának, azt hitte hangosan mondta, de az összefutó népek nem látták, hogy a szája mozdult volna. És meghalt. Elfújja a szél a szöget. A kormány főtanácsos kiment a nyaralóba megnézni az építkezést. Mikor 20 év előtt a kertet vette, az egy puszta hegyoldal volt. Valami elhanyagolt szőlő volt rajta, de már csak minden tizedik tőke élt. Neki nagyon tetszett, mert az ő vidékükön ilyenek voltak a kertek. Hegypart, szőlő, szép kilátás. Mikor kisfiú volt, mindig irigykedett a gazdag emberekre, hogy a szép hegyoldalon pincéztek. Ők viszont bent laktak a kisváros legszorosabb zugában. Annyi udvaruk volt, hogy egy Dézsa Leander alig fért el benne. Nagyon büszke volt a telekvásárlásnál, s már látta a szép jövőt, hogy nagyszerű pincét épít borházzal, s elhatározta, hogy össze fogja vásárolni az egész hegyoldalt, amely abban az időben mind eladó volt. Öregkorára gondolta, lesz egy kis tuszkulánuma, ahova visszavonulhat, s híres szőlészete. De egyelőre a felesége nem szerette a puszta és kopár hegyi kapaszkodót, ahova messziről kellett felcipelni minden kosár élelmiszert. Nehéz is volt valahogy az élet a háború előtt, örült, hogy a telek árát ki tudta fizetni. Az apja egyszer feljött a kisvárosból, s azt mondta. No, csinálok nektek egy sufnit, hogyha kijöttek a kertbe, elbújhassatok az eső elől, meg a szerszámokat elzárhassátok. Mibe kerül? Mibe kerül, kell is azt kérdezni, 20 koronába. Ingyen csinálom meg, csak a deszkát, a staflit, a szeget kell megvenni. Szóval 100 korona, mondta az apjának. Na és ha 100 korona, hát az pénz, 2-szer annyit fog érni a telek. Így legalább semmit se ér. Hát jó van, csináljuk meg, édesapám. Elment vele a legközelebbi kisvárosba, ahol az apja rögtön nagy fraternitással kezdett komázni a rácfa kereskedővel, mintha mindig együtt spekuláltak volna. A fakereskedőnének pedig olyan szépeket mondott, hogy majd ledőlt a faraktár. Megvették a faanyagot, minden hozzávalót, kapcsokat, szögeket, zárakat. Vettek egy zsindejező baltát, meg egy fűrészt. 170 koronát kellett fizetni, mert itt minden drágább volt, mint otthon. Gazemberek, legyintett az apja, ezek tudnak rabolni. Fel kellene vetni puskaporral az egész istenséget. De a fuvaros még nagyobb gazember volt. 20 koronát kért az elszállításért, és mikor a hegy alá értek, csak újabb 7 korona túlfizetésért volt hajlandó felvontatni a megrakott szekeret. Az apja, aki akkor már kezdett nagyon előregedni, nekilátott a munkának. Új fiatalság tört ki benne, s úgy szabott darabolt fűrészelt, hogy öröm volt látni. Nem kell ide semmi segítség, megcsinálom én magam. Fog csak a deszka végét. Neki kellett beállani ácsinasnak. Eszébe jutottak gyermekévei, mikor ha hazajött a kollégiumból, az apja ugyanúgy rögtön befogta a munkába. Neki kellett a szögeket kiszedni a régi deszkából. s nem egyszer este a vállán kellett cipelni a deszka és favék hulladékokat haza a tűzre. Sokszor, ha diáktársával találkozott az utcán, s azok irigyen nézték, hogy milyen munkás, neki a bőr sült le az arcáról, hogy a város szeme láttára cipeli a fát. Meg is unta a dolgot, mert hamar belefáradt, s kipakliszta, hogy már délben valami csavargó legényt fogott el, s odaállította az apja mellé segítségnek. Két nap alatt elkészült az egész fabódé. A zsindejező ketté szakadt, mert az apja úgy vágta vele a vasat is, mint a sarat. A fűrész is elnyűtt. Mikor készen voltak, azt mondta büszkén az öreg: na fiam, ebből eldicsekedhet el, hogy apád egy baltával meg egy fűrésszel csinálta ezt az egész istenséget. Ő el is tette később, mikor már házat épített, a dolgozó szobájába, a könyvszekrény aljába a repett zsindeljezőt, ami az édesapjára emlékeztette. És mikor az öreg úr meghalt, sokszor elmondta, hogy ennyit örökölt az apjától. A hegyoldal még most is kopasz. A régi szőlőtőkékből még mindig van egy-kettő, és a régi fák korhadtan és szomorúan állanak. Az újonnan ültetettek meg nem akarnak erőre kapni. Eltelt 20 év, és közben mindig mondta, hogy majd ha nyugdíjba megy, megcsinálja a nagyszerű szőlőt. Csak épp azt szorította ki, hogy a házat, amint a család nőtt, egy-egy szobával megdagasztotta. Építész sose volt körülötte, maga tervezte, s a helybeli kisiparosokkal kínlódott. De nem volt ideje a kerttel foglalkozni, a hivatal rettenetesen lefoglalta. A gyerekek is csak későn jöhettek ki, így néha alig egy hónapot töltöttek idekint, a villában. Most már nagyon a körmére égett, hogy a kertész számára egy kis házat építsen. Eddig úgy volt, hogy a kertész, aki voltaképpen napszámos volt, s csak dísznek kapta a címet, télen bent lakott a villa konyhájában, nyáron meg a sufniban. De már annak is megnőttek a gyerekei. Nem fértek a kis fabódéban. És bár neki most sem volt semmi pénze, valami kölcsönt szerzett még. S vályogot vettetett, s mindent felhasznált a kis házhoz, ami ajtót, ablakot a régi építkezéseknél ecélre félretett. Maradt benne valami az apja barkácsoló természetéből. Ma azért jött ki, hogy nézze az építést. Éppen a fatartót bontották. Ennek az anyagából kellett megcsinálni odalent a kertészháznál a melléképületet. Meghatottan nézte, ahogy csákánnyal durván feszegették, amit az édesapja annak idején összerótt és összeszögezett. 6 órakor a munkások elmentek. Nem dolgoztak vakulásig, mint szegény apja annak idején. 6-kor fájrontot csináltak. Nagyokat köszöntek a méltóságos úrnak, s eltávoztak. Ő alig várta, hogy elmenjenek. Előkereste az apja zsindejező baltáját, s odament a bódéhoz, amelynek a bádok tetejét már elvitték, de a deszka falai még nagyrészt állottak. Hozzá fogott bontani. Mikor a szabadon lógó deszkákat leszette, arra gondolt, hogy ha az apja még élne, az egész bódét letolta volna az új helyére. Sokszor csinált ilyen virtust, de ezek? Mit értenek az ilyenhez ezek a mai balog sutamesteremberek? Elkezdte kihúzni a szögeket a deszkákból. Ez volt gyerekkorában az ő dolga. A balta fokával visszaveregette a szögeket, aztán a másik oldalon a balta szög húzórésével kicibálta a deszkából. Mennyi szög? Eszébe villant, hogy az apja nevetve mondta, mikor verte befelé a szögeket: fog káromkodni, aki valaha szétszedi. Mi, fiam? Nem káromkodott. Boldogan mosolygott az emlékeken. De csak ugyan, miért van ezekben a deszkákban ennyi szög? S mennyi elhajlott? Az ember nem is érti. Minden ok nélkül össze-vissza szögek. Szegény öreg, parasztemberből lett mester, a maga erejéből. Autodidakta volt, mint mester. Ha elgörbült egy szög, amire Ferdén talált ráütni, azt mondta: elfújta a szél. A szöget? Tréfa. Mert az egész élete tele volt tréfával. Tréfa volt minden, amit csinált. Elfújta őt is a szél, hamar deres is, kopasz is. Hol van a nagy karrier, amire várt? A kormányfő tanácsosság, amivel kiszúrták a szemét. A felesége jött, s a sötétben szólt: mit kalapál maga még ebben a sötétben, e szívem? Kihúzok minden szöget, amit az apám bevert. Friss szél futott végig a hegyoldalon, s ő elnézett messze a Duna mentén. Thank you. Két katona ment, és egy lány, az úton keresztül az erdőn. Daloltak teletorokból. Hadinótákat, s a lány is velük dalolt. De a lány egy kicsit gyenge elméjű volt, és igen furcsán énekelt, úgyhogy majd halálra nevették magukat rajta. Egy helyen leültek egy tisztáson, ahol friss forrás volt, s a lány kibontotta kis batyuját, s kenyeret vett elő belőle, és piros retket. Sója is volt, s adott mind a két katonának egyformán. Aztán elnyúltak a fűben, s az egyik katona, a hórihorgas szőke fiú megölelte a lányt. A mellére tette a fejét, úgy pihent. A másik katona, kis zömök barna gyerek, komolyan nézte őket. Mikor Rozsovicénél gyütt a slapner, mint a jeges zápor, de csupa tűzből, akkor melegünk volt, mondta. A szőke katona nem hallgatott oda, hanem a lányra nehezedett, s az arca mindig feljebb-feljebb ment egy kicsit a puha vánkoson a lány testén. A lány nevetett. Ha nem szólott, akkor egészen rendes nő személy volt. Piros arcú és lenszőke hajú kékszemű. Olyan volt, mint egy nagy kövér meleg virág, amelyet mindenkinek meg kell szagolni. Nagyon eregette a muszi a sátor ponyvát, mondta a barna katona, s egy hosszú nyelű falevelet vett a szájába, s rákcsálta. Hogy volt a testvér, mikor 3 kilométerre vittelek sebesülten? A szőke katona felnevetett. Az nagyon rossz volt. Annyi lövést kaptam, hogy az orvosok kétszer is hozzáfogtak megolvasni, mégse tudták. Teljességgel nem bírtam lábra állani. Ha akkora bajtársam ott nincs velem, s ki nem visz 3 kilométeren húzott, mint egy zsákot, de az Isten áldja meg érte, mert nem jöttem volna haza hozzád, Juliska. A lány nagyot nevetett. 3 kilométer, mennyi kilométer a? Mondta együgyűen. A nagyon sok, mondta a barna katona. Már majdnem megszakadtam, de azért csak cipeltem a bajtársamat. A lány csak nevetett. 3 kilométer? Ez nagyon tetszett neki ez a szó. A szőke katona már egészen a nyakánál volt az arcával, s elkezdte csókolgatni a lányt, aki csiklandosan nevetgélt. 3 kilométer, 3 kilométer, mondogatta eszelősen a lány, s hagyta, hogy a katona akármit kezdjen vele, mert ez az ő katonája. Egy faluból valók, s akkor az övé. Már kislánykora óta egymáséjé odakint a harctéren, és mindig erről beszélt a szőke katona. Mikor elvittem ki a tűzvonalból, az volt az első szava, ha Juliska látná, igaz-e testvér? Igaz, mondta a szőke katona, s a lánynak a szájára tette az ajkát. A barna katona vérbeforgó szemmel nézte őket, hogy a bajtársa semmit se törődik vele, hogy ő is itt van. Egészen megcsokolja a lányt. Nem fordult el, hanem félig lehúnyt szemmel nézte őket, szégyelte magát, de rettenetes kívánság volt benne, és mikor azok fáradtan ott hevertek előtte, egyszer csak elszánta magát, azt mondta. Bajtás, igaz-e, hogy én hoztalak ki a tűzvonalból? Igaz. Akkor én hoztalak haza a te Juliskádhoz, igaz-e, bajtás? Igaz. Hát akkor adjál nekem is a szerencsédből. De a szőke katona ellenségesen nézett rá. Megbolondultál, bajtás? Ez az én jányom. Az egy halál is a tiéd volt, meg az orosz fogság. Most ülhetnél Szibériába, mint a többi. De a szőke katona hallgatott. Ez a jány az enyém, mondta konokul. E más? Nem más, bajtás. Aki a rosszban osztozott, a jóban is osztozzék. A szőke katona ránézett, aztán azt mondta. Gyerünk tovább. A lány csak nevetett a két fiú, s feltápászkodott. Elriszálgatta a szoknyáit, s előre ment. Olyan volt ez a lány, mint egy forró csipkebokor. Abban a szegény lelkében üres volt, de a teste olyan volt, olyan kívánatos és gyönyörű, mint egy bogja széna a lovaknak. Előment a szőke lány, utána a bakája, aztán topogott kihevülve, s önmagával küzdve a másik katona. Vajtás, mondta sokára, komolyan gondolod? Komolyan. Utolsó szavad? Utolsó. Nem részeltetsz? Nem. Erre megint hallgattak. Még nem volt készen a barna katona forrongásával, még dolgozott benne az édesanyja simító szelíd keze, az iskola csöndes muzsikája, a templomok harangozó szava, de a vér egyre jobban zuborgott, mert kifelé haladtak az erdőből, s úgy látta, akkor már elveszti a reménységet, a lehetőséget. S a lány olyan volt, mint egy forró csókharctér körülöntve lánnyal. Bajtás. A szőke katona nem is felelt, sietette a lányt. Sarkára taposott, hogy tovább haladjon. Hajány tréfára vettes visszanézett, mint egy visszatérülő rózsafelhő, s kacagott, s kacagás közben visszanézett a másik katonára is, s annak a szemébe villant a szeme. Nézel, mondta a legény. Nézek, mondta Hajány. Miért nézel? Kérdezte a legénye. Hát hadd legyen boldog ő is. Erre a szőke katonában megfagyott a vér. Szédülni kezdett. Látta, hogy a lány nem volna ellene, s iszonyú féltékenység tört ki rajta. Meglökte, hogy siessen előre, mert ki akart menni az erdőből minél hamarabb, mert odakint már a nyári mezők tágas bátorsága ígérkezett. De a háta mögött a másik katona elvesztette utolsó csepp vérét. Bajtárs! Ejnó! Kihoztalak a csatából? Vittelek 3 kilométeren? 3 kilométeren! A lányon ideges kacagás tört ki. 3 kilométer! A szőke katona megrántotta a vállát durván konokul. Adsz a lányból, bajtárs, fulladt a barna katona. Nem, a jány az enyém. És ekkor a barna katona kirántotta a szuronyát, s hátulról beledöfte markolatig a bajtársába. A lány visszanézett, látta a kiszökő sugárt, a piros vért, s fehér lett. Most a barna katona hozzáment, s ő nem tudott elszaladni, s megfogta őtet, s odavitte a legelső fához, s a kezét hozzákötötte a derék szíjával a fához, s akkor ráhajolt, s elkezdte csókolni. Csókolta a vállát, csókolta a nyakát, csókolta a haját. Belefúrt a nagy szőke hajba, s csókolta, s mikor egészen csókolta, oda nézett a haldoklóra. Kihoztalak a csata térről, piszkos kutya, s még egy csókját is irégyelted, igen? S a haldokló azt mondta, a jány az enyém. Tiet, na hát vedd el, pörögte a barna katona, s minden szónál egy vad, kemény csókot döfött a lányon. Ha a tied, vedd el, gyere vedd el. Aztán, mikor kész volt a csókkal, egyszerre nagyot nézett. Hű, mondta magába, meghult. Na, Juliska, meghult. Elhódozta a jányt a fától, s azt mondta neki, most el kell tenni az útból. Gyere, Juliska, fogd meg, vigyük. S a lány ilyet engedelmességgel fogta a halott szőke katona két lábát, és így kezdték cipelni el az országútról befelé a rétre. Erősen alkonyodott, s a hold is már fenn volt. Itt nem lehet hagyni, mondta a katona, mert reggel jönnek a munkások, meglelik. S vitték ész nélkül. Már 1 kilométerre vitték, de nem leltek jó búvóhelyet a mozdulatlannak. Akkor kiizzadtak, nehéz volt a test, letették. Leültek mellé, és azt mondta a katona. A harctéren magam cipeltem, de nem volt ilyen nehéz. Nem is vettem észre. Most olyan, mintha ólombul volna. Gyere, Juliskám, nyugtass meg egy kicsit. És az ölébe vette a fejét, mint fent az erdőnél a másik cselekedte. Elébb az ölébe, aztán mint feljebb kúszott rajta a szája felé. A lány nem nevetett, hagyta. Olyan volt ez a lány, mint a bokor virág. Ha jön a kecske, baks, bika, az mind legelészik, nem mozdul ellene. Aztán betelt a csókkal a katona, s megkönnyebbülve mondta. Gyere, kedves bajtársam, menjünk tovább. Újra megfogta a bajtársának a fejét, s a félkarját. A lány a két térde alatt fogta, így vitték újra egy jó kilométert. De a mező síma volt, a tarló nem lehetett elrejteni a testet. Miért is nem maradt vele az erdőben, de vissza sem mert nézni, úgy érezte, mintha az erdőnek minden ága egy-egy felemelt kar volna ellene. Tedd le, mondta a lánynak, s gyűlölettel nézett rá. Az ég vörös volt, mintha minden vér a fellegekre ömlött volna. Egy szántás volt előttük. Itt gödröt fogunk ásni. Nem hagyhatom hollók varjak ételének az egyetlen bajtársamat, szólott a barna katona, s a szeméből könnycsepp szivárgott le. Mindig jó bajtárs volt. Sose felejtette el, hogy 3 kilométert cipeltem szegényt a hátamon. Megmentettem a pergőtűztől s az orosz fogságtól. Kihúzta a véres bajonétot, és hozzáfogott az alkalmatlan szerszámmal sírtásni a szőke katonának. A lány ott állt felette kövéren és szőkén, és sírósan nevető orcával. Thank you.
Móricz Zsigmond novelláit válogatta és felolvasta Spiró György. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsort szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor 2008-ban.
Az imént hallott irodalmi összeállítás 2009. november 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.